6. Az ebéd. Nyilvánvaló dolog, hogy az étkező terembe vonulás közben valamennyi vendég azon tűnődött, miféle csodálatos hatalom vezette őket együtt e helyre, és nyugtalankodtak, hogy miért kellett éppen itt találkozniuk, hová puszta kíváncsiságból jöttek. És bár a grófról keringő hírek különc és elszigetelt életmódja, mérhetetlen mesés gazdagsága körültekint többekké tehette volna a férfiakat, a nőknek pedig egyáltalán nem is lett volna szabad átlépniük az olyan ház küszöbét, melynek háziasszonya nincsen, mégis átlépték az óvatosság és társadalmi illemszabályok korlátait, olyannyira ösztökélte rá mindannyiukat a legyőzhetetlen kíváncsiság. Még a rettethetetlen Cavalanti és fesztelenül mozgó fia is szorongtak egy kissé ebben a társaságban, hol az először látott idegeneken kívül csak egyetlen egy ismerősük volt, kit szintén csak egyszer láttak még, és akinek körmönfont szándékairól nem volt még világos fogalmuk. Danglarné összerázkodott, mikor a gróf Villefort szólította föl lovagjául, s a királyi ügyész szemei elhomályosultak az aranykeretes csíptető mögött, mikor a báróné karjába ölté a magáét. Ezek az apróságok nem kerülték el a mindent megfigyelő gróf tekintetét, kit már az emberek puszta érintkezése is mulattatott. Villefort jobbján Danglarné ült, balra tőle Morel. A gróf Villefortné és Danglár között foglalt helyet. Debré a két Cavalanti közé, Chateau Renaud pedig Villefortné és Morel közé került. A házigazda ugyancsak kitett magáért, ha lakoma pazarul nagyszerű volt, de a párizsi rendtől eltérően inkább a vendégek kíváncsiságát, mint étvágyát elégítette ki fogásaival. Valóságos keleti vendégség volt, de abból a fajtából, ami nőtt az arab mesék tündérei elé tálaltak valaha. Ami drága és ízletes gyümölcs a négy másik világrész bőség szarujából Európába kerülhetett, mind ott volt az asztalon, kínai vázákban és japán tálakon gólákba halmozva. Hatalmas ezüst tálakon ékes toll köntösüktől meg nem fosztott ritka fajú madarak és nagyszerű tengeri csodák kerültek sorra. Véges végig az asztalon számtalan különleges formájú palackban a görög szigetvilág és kis Ázsia legkitűnőbb borai ragadták lelkes fölkiáltásokra a borszakértőket. Monte Cristo mosolyogva gyönyörködött az álmélkodó párizsiakon, kik föl sem tudták fogni, hogy egy ebéd 1000 louis d'orba kerülhessen anélkül, hogy Kleopátra példájára gyöngy szemek és Lorenzo de Medici módjára fölolvasztott arany kerülne fogásra. Az álmélkodás láttára azután el is nevette magát, és vidáman kezdett dobálózni az ő saját szerű paradoxonjaival. Uraim, azt hiszem, önök is elismerik, hogy a jólét bizonyos fokán túl már éppen oly nélkülözhetetlen valósággá válik a fölösleges bőség, mint ahogy bizonyos határon túl a hölgyek szemében is már csak az ideál a tekintetre érdemes valóság. Mi is tulajdonképpen a csodálatos? Az, amit már nem tudunk fölfogni. És mit ohajtunk mindig a legjobban? Amit el nem érhetünk. Én a megfoghatatlan és az el nem érhető hajszolásában töltöttem eddig lé egész életemet. Két kitűnő eszközöm van hozzá, a pénz és az akarat. Néha puszta agyrémet kergetek oly lankadatlan kitartással, mint aminővel ön, Danglár úr, egy új vasúti vonal megalapításán munkálkodnék, vagy, mint aminővel ön, Villefort úr egy ember halára ítélésért szokott buzgolkodni, vagy aminővel Debré úr országokat békéltet. Chateau Renaud úr valami szép hölgy barátságát igyekszik elnyerni, vagy végre, mint aminővel ön, Morel úr, egy szilaj ment kísér el megzabolázni. Például tessék megnézni jól ezt a két halat, néhány nappal ezelőtt az egyik még Szentpétervártól 50 mérföldnyire, a másik pedig Nápoly közelében ficánkolt a vízben, és most együvé kerültek asztalomon. Nem találják mulatságosnak ezt a dolgot?
Miféle halak ezek? Érdeklődött Danglár.
Az egyik nevével Chateau Renaud úr fog szolgálni, ki megfordult már Oroszországban, válaszolt Monte Cristo, a másikkal pedig Cavalanti őrnagy úr fogja megismertetni.
Ha nem csalódom, mondta Chateau Renaud, az egyik tok.
Valóban az?
Ez a másik, pedig orsóhal vagy mi,
jelentette ki Cavalanti. Helyesen tetszett mondani. Most pedig, Danglár úr, tessék megkérdezni az urakat arra nézve is, hol kerültek hálóba ezek a halak.
A toknak ezt a fajtáját tudtam, ma csak a Volgában lehet halászni, mondta Chateau Renaud.
Ez a fajta orsóhal pedig
mondta Cavalanti Danglár felé fordulva.
Csupán Fusszáró tavában tenyészik.
Csak ugyan a Volgából és Fusszáró tavából kerültek ide.
Hihetetlen, kiáltott föl egy hangon az egész társaság.
Az ilyesmi szerzi nekem a legnagyobb gyönyörűséget, folytatta mosolyogva Monte Cristo. Olyan vagyok, mint Nero. Cupitor impossibilium. És úgy veszem észre, hogy önöknek is nagy gyönyörűségükre szolgál, pedig a húsa talán annyit sem ér, mint a közönséges pontjé vagy lazacé, és tulajdonképpen csak azért kedves önök előtt, mert szinte érthetetlennek találva most itt látják mindkettőt az asztalon.
Na de hogyan szállították Párizsba ezt a két halat?
Nagyon egyszerűen kérem. Az egyiket egy kákával és sással kibélelt hordóban hozták ide folyóvízben, a másiknak a hordójába pedig a tó vízéből töltöttek, és szittyóval meg gyékénnyel tömték tele. A szállítás alkalmas szekereken történt, s bár az orsóhalat 8 napig a tokot meg éppen 12 napig hozták, mindkettő piros kopoltyúval, fürge elevenen került a konyhára, hol szakácsom az egyiket tejben, a másikat borban főzte meg. Hiszi-e, Danglár úr?
Hát távolról sem kételkedem benne,
válaszolt Danglár, azzal a vicsorgó ajak rángással, mely nála mosolyt jelentett. Baptizin, hozassa be a másik orsó halat és tokot, az eleveneket. Danglár elbámult, a kis társaság tapsolni kezdett. 4 szolga cipelte be a vízi növényekkel telerakott 2 hordót, amelyek mindegyikében egy-egy ugyanolyan hal lubickolt, mint az asztalon lévő.
De mire való egy-egy fajtából mindjárt 2 hozatni?
Mert az egyik elpusztulhat esetleg az úton, mondta a legtermészetesebb hangon Monte Cristo.
Ez boszorkányság, önnek valóságos varázsló hatalma van, és jól mondják a bölcsészek, hogy fölséges dolog gazdagnak lenni, mondta Danglár.
A felesége pedig gyöngét célzással toldotta meg a mondást. Különösen, ha az embernek ahhoz méltó gondolatai is vannak.
Ó, ne halmozzon el bókjaival, asszonyom, hiszen én csak gyönge utánzója vagyok a rómaiaknak, kik Plinius elbeszélése szerint egész rabszolga hadakat küldtek Osztiából Rómába, hogy szerezzenek néhány darabot abból a hal fajtából, amely akkoriban Mulus néven volt nevezetes, és amely, legalább leírása után következtetve, valószínűleg azonos volt a mi aranyhalunkkal. Akkoriban nagy fényűzés volt az ilyesmi, és már csak azért is élve szerezték meg, hogy halálában gyönyörködjenek, mert az élettől elszakadóban az a kis hal 3-4 is megváltoztatta színét, és végig játszotta a szivárvány minden változatát. Ez a színes haldoklás volt a legfőbb érdeme. Ha élve nem látták, nem is nyúlt hozzá senki a lakomán.
Igen ám, de Osztia alig volt 7-8 mérföldnyire Rómától.
Igaz, de hát nem azért vagyunk 18 századdal előbbre Lucullusnál, hogy jobban ne tudjuk csinálni? A két Cavalanti csak a szemeit meregette. Elég eszük volt hozzá, hogy ne szóljanak bele ebbe a társalgásba.
Bevallom, mondta Satorono, hogy engem az a végtelen gyorsaság lep meg a legjobban, amellyel önt kiszolgálják. Ugye mindössze 5-6 nappal ezelőtt tetszett megvásárolni ezt a házat, gróf úr?
Körülbelül.
Fogadni mernék, hogy 1 hét múlva az utolsó porcikájáig át lesz alakítva az egész nyaraló. Ha nem csalódom, már is tömérdek változás esett rajta, mert bejárata egészen más volt valamikor, és az egykori kopár udvaron most gyönyörű pázsitágyak és hatalmas, szinte századosnak látszó fák sorakoznak.
Csak az árnyas, lombos udvart kedvelem.
És ezelőtt csak ugyan egy kis utcára nyíló ajtó lehetett ide jutni, jegyezte meg Vilforné, mert emlékszem, hogy csodálatos megmentésem alkalmával azon léptem át az önküszöbét.
Igen, asszonyom, hanem azóta másfelé tettem át a bejáratot, melynek rácsos kapuin most egyenesen a bolonyi erdőre látok.
4 nap alatt megtenni valóságos boszorkányság, kiáltott föl Morel.
Csak ugyan boszorkányság volt újjá teremteni ezt az ócska házat, mert régi volt, és külseje korán sem vidám. Emlékszem még, úgy 2-3 esztendővel ezelőtt meg akartam vásárolni anyám megbízásából, amikor meghallottuk, hogy Saint-Méran Márkiz túl akar adni rajta.
Saint-Méran, kiáltott föl Vilforné, hát az övé volt, mielőtt ön megvásárolta volna?
Úgy látszik, az övé?
Úgy látszik, hát azt sem tudja, kitől vette?
Nem, én kérem, az ilyen apróságokkal nem szoktam bíbelődni, arra való az intendánsom.
10 esztendő óta állt lakatlanul ez a ház, jegyezte meg Chateau Renaud.
és szinte megdöbbentő volt látni szüntelenül lebocsátott függönyeivel, elreteszelt ajtajaival. Az udvaron meg fölburjánzott a gaz, szóval olyan külseje volt, hogyha nem lett volna egy királyi ügyész apósái, az ember akaratlanul is arra gondolt volna, hogy valamikor valami nagy bűnt követtek el benne. Wilfor, ki az elébe tett 3-4 féle borból, egy csöppet sem ivott még eddig, most vaktában nyúlt az egyik után, és teli pohárral ürített ki egyhajtásra. Monte Cristo élvezte a Chateau Renaud szavai után bekövetkező mély hallgatást, aztán megszólalt ő is. Különös báró úr, engem is ilyen gondolatok környékeztek, amikor először pillantottam meg ezt a házat. Oly komornak, oly gyászosan sötétnek láttam, hogy sohasem vásároltam volna meg, ha intendánsom nem siet annyira a dologgal. Valószínűleg jó sápot kapott a jegyzőtől. Valószínűleg, tördelte Wilfor mosolyogni igyekezvén, de higgyel, én mit sem tehetek erről a gondozatlanságról. Saint-Méran úr el akart adni a házat, mivel az is kiegészítő része unokája hozományának, és azért indult pusztulásnak, mert oly sokáig lakatlanul állott. A hozomány szó hallatára elhalványult Morel. Monte Cristo folytatta. Mindenek fölött egy külsőleg nagyon egyszerű, vörös kárpitos szoba tűnt föl előttem titok teljesnek, csak nem drámainak. De miért? Kérdezte Döbré. Magam sem tudom. Vagy számot adhat az ember magának ösztönszerű érzéseiről? Hány olyan helyre bukkan az ember életében, amely első perctől fogva komor gondolatokkal tölti el? Hogy miért? Senki sem tudja. Talán a hasonlatosság valamely sötét emlékkel, vagy puszta ötlet, mely más idők és körülmények eseményeit idézi föl bennünk, anélkül, hogy a valóságos jelennel csak a legtávolabbi összefüggésben is lenne. Engem például az a szoba csodálatos képpen a Ganges Márkiz vagy Desdemona szobájára emlékeztet. Különben önök is meg fogják látni, mert ebéd után meg kell önöknek mutatnom, a fekete kávét majd a kertben isszuk meg, szóval ebéd utánra egy kis látványossággal fogok szolgálni. Monte Cristo kérdő tekintettel fordult vendégei felé, mire Wilforné fölemelkedett, és példáját valamennyien követték. Csak Wilfor és Danglarné maradtak még tovább is székeiken, mintha oda lettek volna szögezve, egymásra meredve haboztak mind a ketten. Hallotta? Susogta Danglarné. El kell mennünk, válaszolt Wilfor fölemelkedve, és karját nyújtotta a báronénak. A vendégek kíváncsiságtól sarkalva már szerte kalandoztak az egész házban, mert Monte Cristo ajánlatát úgy értelmezték, hogy a látnivaló nem csupán az említett szobára szorítkozik, hanem az egész palotává varázsolt házat fogja megmutatni. Mikor a többiek mind eltávoztak már, Monte Cristo bevárta a visszamaradt kettőt is, és mikor átlépték a küszöböt, olyan mosolyjal tette be utánuk az ajtót, mely jobban elrémítette volna, ha megpillantják, mint az a szoba, amelybe menniük kellett. Sorra vettek minden helyiséget, és áthaladva a keleti módra dagadó kerevetekkel bútorzott termeken, dohányzó szobán, fegyvergyűjteményen, régi mesterek műveivel teleaggatott falu szalonokon, fantasztikus, tarka mintákkal himzett kínai szövettel kárpitozott budoárokon, végre elértek a nevezetes szobába. Nem volt benne semmi különös, ha csak az nem, amit a leszálló est homályban is észre lehetett venni, hogy meg volt hagyva eredeti berendezése, és még foszladozó kárpitjait sem cserélték ki újjal. Ez a két ok különben éppen elég volt arra, hogy az erős fél homályban komornak lássák. Hú, hát szinte megborzasztja az embert, kiáltott föl Wilforné. Danglarné is hebegett valamit, de senki sem értette, mit mond. Mindenkinek volt valami megjegyzése, és közösen megállapították, hogy a szobának ijesztő képe van. Megmondtam, ugye? Mondta Monte Cristo. Már magában az ágy is, milyen komor azzal a vérvörös mennyezettel. És az a két nyírkosságtól elhalványult pasztell arckép nem olyan-e, mintha azt akarná mondani, rémült szemével, félig nyitott ajkaival, én láttam. Wilfor arca halott halvány lett, Danglarné pedig lerogyott egy székbe a kandalló mellett. Wilforné dévajkodva kiáltott felé. Hát van bátorsága leülni arra a székre, talán éppen arra, amelyen azt a bűnt elkövették? Danglarné iszonyodva ugrott föl róla. Hanem ez még nem minden, mondta a házigazda. Még egyéb is van, kérdezte Döbré, kinek Danglarné szokatlan fölindulása nem került el a figyelmét.
Egyéb is van még, kérdezte Danglár, mert őszintén bevallva még eddig nem láttunk semmi különöset. Nem úgy van-e, Cavalanti úr? Ó, kérem, én, aki Pízában láttam Ugolino tornyát, Ferrarában Tasso börtönét és Riminiben Francesca és da Paolo szobáját,
hanem ezt a kis lépcsőt ön sem látta, fordult felé Monte Cristo egy kis titkos szőnyegajtót kinyitva. Tessék megtekinteni, szeretném tudni, mint vélekednek róla.
Ha, micsoda, rettenetes sötétség a lépcső, szólt nevetve Satorno.
Hát nem tudom, a Chiossi Bortole, mely elszomorítja az embert, vagy nem, hanem annyi bizonyos, hogy én ezt az egész házat feketének látom.
Morel egyetlen szót sem szólt, mióta Valentine hozománya szóba került.
Képzeljenek el valami Otellót, vagy Gangesabbét, kezdte újra Monte Cristo, ki sötét, viharos éjszakán botorkál le ezen a lépcsőn valami gyászos terhet cipelve, mit mindenáron el akar rejteni az emberi szemek elől, de amit az istené elől el nem rejthet soha.
Danglárné már fél ájultan kapaszkodott Villefort karjába, ki szintén támaszt keresett a falban.
Istenem, mi lelte önt, bároné, kiáltotta Döbré, egyre haloványabb.
Nagyon természetesnek találom, mert Monte Cristo hátborzongató történeteket mesél nekünk, kétség kívül azért, hogy megdermedjünk a rémülettől, mondta Villefortné.
Úgy is van, csak ugyan, erősítette Villefort. Gróf úr, ön csak ugyan halálra ijeszti hölgyeinket.
De mi baja van hát? Kérdezte halkan Döbré Danglárnétól.
Semmi, semmi,
tördelte egész testében remegve az asszony.
Levegőre van szükségem, semmi bajom sincsen.
Ó, hajt talán a kertbe menni? Kérdezte Döbré, karját ajánlva a bárónének, s a titkos lépcső felé lépett.
Nem, 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 inkább itt maradok.
Csak nem rémült meg, talán komolyan, asszonyom? Kérdezte Monte Cristo.
Nem, de ön oly csodálatos erővel tudja az ember elé varázsolni ezeket a rettenetes dolgokat, hogy szinte valóságnak láttam.
Nem kell ilyesmit annyira szívére venni, hiszen a képzelet csapongása az egész. Miért ne képzelhetnénk például ezt a szobát egy igen derék, tisztességes család anya hálószobájának? Miért ne látogathatta volna meg-e vörös függönyös ágyat Lucina istennő is, és hogy ne zavarják a gyötrelmek után békén elszenderült anya álmát, miért ne osonhatott volna föl-e titkos lépcsőn halk léptekkel az orvos, vagy Dajka, vagy maga az apa, eltávozva alvó gyermekével?
E megnyugtatásul oly szépen ecsetelt jelenet elbeszélése után Danglárné halkan fölsikodott és elájult.
A bároné nagyon rosszul lehet, legjobb volna kocsijába szállítani, tördelte hebegve Villefort.
Ó, Istenem, hogy éppen most nincsen nálam a flakon.
Itt van az enyém, ajánlotta Villefortné.
Monte Cristo azonnal fölismerte, hogy a flakon ugyan azt a piros folyadékot tartalmazza, amit ő oly kitűnő sikerrel használt a kis Eduard ájulásakor.
Á, fordult felé Monte Cristo jól játszott kellemes meglepetéssel.
Utasításai szerint már én is megkísérlettem.
És jó sikerrel?
Azt hiszem.
Danglárnét átvitték egy mellék szobába, Monte Cristo néhány csöppet öntött ajkaira a piros folyadékból, mire magához tért.
Rettentő álmom volt.
Villefort meg akarta értetni vele, hogy nem álmodott, és titkon megszorította a kezét. Danglár időközben nem lévén valami fogékony az efféle benyomásokra, elhagyta a társaságot, és az idősebb Cavalantival Len sétálgatott a kertben, egy Livornóból Firenzében tervezett vasúti vonalról beszélgetvén. Monte Cristo kétségbe volt esve, hogy miatta történt a baj, és karon fogva Danglárnét a kertbe vezette, hol megtalálták Danglárt, amint a két Cavalantival a kávé mellett tereferélt.
Csak ugyan annyira megrémítettem önt, asszonyom.
Nem, gróf úr, hanem tetszik tudni, az ilyen benyomások foka is attól függ, hogy minő hangulatban vagyunk.
Villefort erőltetve nevetett.
És így be fogja látni, hogy ilyenkor elég egy puszta lehetőség, vagy agyrém.
Higgyen, amit akar, kérem, vágott közbe Monte Cristo, én meg vagyok győződve, hogy ezek a falak valami nagy bűntettet láttak valamikor.
Gondolja meg jól, hogy mit mond gróf úr, mondta nevetve Villefortné.
Velünk van a királyi ügyész is.
Lelkemre örülök neki, mert fölhasználom az alkalmat, hogy bővebb fölvilágosításokat adjak a dologról.
Ön?
Igen, és méghozzá tanúk jelenlétében.
Egyre érdekesebb kezd lenni a dolog, mondta Döbré. És ha csak ugyan büntetről van szó,
kitűnően fogjuk tölteni az ebéd utáni órát.
Határozottan büntetről van szó. Jöjjenek, uraim, ön is, Wilfor úr, hogy nyilatkozatom illetékes hatóság előtt történhessék meg.
Monte Cristo karon fogta Wilfort, és Danglár néval együtt a platánig vonszolta, hol legsűrűbb volt az árnyék. A többiek mind követték.
Ezen a helyen, mondta Monte Cristo lábával dobbantva, fölásadtam a földet, és munkásai mászás közben egy ládára, vagyis inkább egy láda vas pántjaira bukkantak közöttük egy újszülött csecsemő csontvázával. Ez már csak megengedik, nem puszta képzelődés.
Monte Cristo érezte, hogy Danglárné karja görcsösen rángatozik, Wilfor keze pedig recket az övében.
Egy csecsemő csontváza? Teringettét akkor nagyon komoly a dolog, kiáltott föl Döbré.
Lássák, mondta Chateau-Renaud, én nem csalódtam, amikor az imént azt állítottam, hogy a házaknak is éppen úgy van lelkük és arcuk, mint az embereknek, és hogy külsejükből következtetés lehet levonni belsejükre. Ez a ház komor volt, mert lelki furdalás gyötörte, lelki furdalásai voltak, mert bűnt rejtegetett.
Ki merné határozottan állítani, hogy büntetről van szó?
Kérdezte Wilfor minden erejét összeszedve.
Kételkedhetnék benne valaki, hogyha elevenen eltemetett csecsemőt talál a kertben? Fordult felé Monte Cristo. Vagy minek lehetne másként nevezni? Királyi ügyész úr.
De ki mondta önnek, hogy elevenen temették el?
Hogyha halott lett volna, nem hantolták volna el itt, ez a kert sohasem volt temető.
És mivel büntetik ebben az országban a gyermekgyilkost?
Kérdezte ártatlan képpel Cavalanti őrnagy.
Egész egyszerűen lecsapják a fejét, vetette oda Danglár.
Tehát lenyakazzák? Kérdezte Cavalanti.
Olyan formán, ugye, Wilfor úr? Fordult felé Monte Cristo.
Igen, gróf úr,
hörögte a királyi ügyész, minden emberi formájából kikelve. Monte Cristo belátta, hogy többet már nem viselhet el az a két ember, akik miatt ezt a kerti jelenetet rendezte, és nem akarván a végletekig menni, másra terelte a társalgást.
Ej, uraim, a kávéról meg egészen elfeledkeztünk.
És a pázsitágy közepén felállított asztal felé vezette vendégeit.
Röstelem ezt a gyengeséget, gróf úr, susogta Danglárné, hanem ezek a borzasztó dolgok egészen föl zavarták lelki nyugalmamat, nem bírom tovább, le kell ülnöm.
És lerogyott az egyik székre. Monte Cristo hajlongva távozott el tőle, és Wilfornéhoz lépett. Úgy hiszem, Danglárnénak még egyszer szüksége lesz az ön flakonjára. De mielőtt Wilforné barátnőjéhez ért volna, a király ügyész a szék fölé hajolt, és halkan Danglárné fülébe súgta.
Beszélnem kell önnel.
Mikor?
Holnap.
Hol?
A hivatalomban, ha nincs ellene kifogása. Az volna még a legbiztosabb hely.
El fogok menni.
Ebben a pillanatban lépett hozzá Wilforné.
Köszönöm a szíves figyelmét,
mondta mosolyogni próbálva a Danglárné.
Már elmúlt, sokkal jobban vagyok.